Sziasztok, ez itt a Hekkis Lángos 131-es adása. Antenna vagyok, itt van a stúdióban Ninja. Szia, Ninja.
Oh, hello.
Béla. Hello, Béla.
Sziasztok, Béla vagyok.
A mai... Ja, itt van. És itt van Szengrai.
Most adja, most már kimaradok ebből az adásból.
Nem, hát vannak témáid, mindjárt jössz te.
Szóval, hogy itt van Szengrai is.
Sziasztok, ne vegyetek rólam tudomást.
És most az adást úgy hallgassátok, hogy itt a Szenga itt se lenne.
De az a legjobb, hogy konkrétan face-to-face ülök antennával, az, hogy ezt tényleg akarni kell, hogy...
Á, nem, ez a rutinnak tudod. Tehát az...
Jó, de fekete póló van rajtad, nem látszol. Jó.
Én egyébként nagyon szeretem, amikor ti ketten vagytok az adásban. Tehát ezt én, mint hallgató, én ezt kifejezetten szoktam élvezni, mert általában mindig van valami dolog, amivel nem értetek egyet, és ettől érdekes lesz a dolog.
És elkezdem, hogy a füledben a fülhallgató, és hogy beszélgetnünk, anyukám.
Most jön. Igen.
Na, én hoztam nektek egy hírt, amit sajnálatos módon Szenga nem lájkolt be, és nem dolgozta fel, pedig ez ilyen CISSP-s infobiztonságos bohóckodás. A hír az arról szól, hogy... Most mi van?
Nem, bohóckodjunk tovább.
Ez egy lájtos elkézés, ez a szeretetteli elkézés, tudod? Ez a... Na mi van ezzel a izével? Igen.
Hát itt az történt, hogy a Malwarebytes talált egy újabb, előre telepített malvert olyan telefonokon, mobiltelefonokon, okostelefonokon, amit kormányzat ad ki. Létezik egy ilyen, hogy Lifeline Assistance, ami az FCC, hát én úgy jöttem fel, hogy csóró programja, tehát a rászorulóknak adnak olcsó telefont, előfizetést, mobilnetet, minden ilyesmit, és hát egy ilyen készüléken találtak, kapaszkodjatok meg, third party App Store-t.
Ajjaj.
Kérdés, hogy kitől van a third party?
Hát ezek az eszközök nyilvánvalóan nem Amerikából származnak, hanem mindenféle keleti helyekről, de hát nyilván ez lehet egy behetetés is.
Teljesen letaglózó, hogy nem Texasban rakják össze.
Ja, de ez nem az első alkalom egyébként, tehát hogy a hírek szerint ez a második alkalom. Nem egy, ez a második.
Ez a második. Már igazán megszokhatnák.
Tehát, hogy nem találták még meg a forrását, de az első ilyen gyanús eset ott a mobilcsippekben volt, tehát, hogy a Kínában gyártott mobilcsippekben, de mivel itt se tudják, hogy ki volt az elkövető, azért tudja, hogy Észak-Korea, tudja, hogy Lázarus egyetlen, akik ugye nem léteznek, Béla szerint. Az...
De nem azon vagyok meglepődő, hogy csipeket találtak a telefonba, tehát...
És hogy... Volt ilyen hír, hogy valami alaplapon találtak csippeket. És
igen, ez durva volt.
No shit, dude.
Minőségi híreket hoztál a antennak össze.
Hát figyelj, én mondom, hogy Szengának a híre, nem az enyém. Csak nem volt pofája elmondani.
Nem, először bejoinoltam, aztán ott hagytam azt a kártyát, rájöttem ebbe semmi hírni.
Ez inkább kilépett belőle, és ott maradt antenna egyedül.
Nem, igazából én azon gondolkodtam, hogy ebben mekkora lehetőségek vannak így politikai szempontból, mert nyilván ugye kínai eszközről van szó, vagy kínai telefonról van szó, ezért lehet Kínát ekézni miatt, hogy már megint mit akar próbálkozni itt, de ugyanakkor meg semmi nem garantálja, hogy ezt nem az NSA vagy bárki más házon belül pakolta bele, és utána fogta rá a kínaiakra, tehát hogy ez ilyen most akkor mennyire van az alus isak rajtunk, vagy a 5G-től védő DVD-s isak, amit kitaláltunk, úgyhogy érdekes a történet ilyen szempontból. Egyébként meg az is egy tök jó dolog, hogy létezik ez a program, és kaphatnak tényleg rászorulók olyan telefont, amivel kicsit lépést tudnak tartani a kommunikációs világsztrádán.
Most, hogy mondtad a DVD-s alusisak, most eszembe jutott, hogy ebben beszéltünk a logbookban a Kickstarterről, és hogy igazából ezt a projektet elindíthatnánk a Kickstarteren. Ez konkrétan egy olyan dolog lenne. Az 5G védelmi sisak.
Jó videót lehetne hozzá csinálni, promóciós videót.
Ugye? Nagyon jó. Fú, nagyon kérem. Most így a Kickstarter, így a kettő így összejött a fejemben.
Na, de lépjünk egyet tovább egy olyan híre, amit hát Szenga befejelt, úgyhogy nézzük meg, hogy milyen jelszavakat loptak, vagy leakeltek az IoT témában. Már megint IoT boomerkedésén, komolyan mondom.
Igen, újra megnyitjuk a boomer szekciót. Ott folytatjuk, ahol az előző adásba abba hagytuk.
Hát igen, eldobjuk a bumerángot, és visszajön.
Rengetegen kérdeztétek, hogy van-e még hírünk IoT témában. És van, az volt a nagy durranása ennek a hétnek, hogy több mint 500 000 telnet credentialt leakeltek a neten, ami az eddigi legnagyobb telnet leaknek számít, ha ezt valaki számolná esetleg. És hát jelentős részük IoT eszközhöz kapcsolódik. Ez a telnet, ez egy elég régi remote access protokoll, 23-as port.
Sokan kérdeztétek, hogy hányos porton megy a telnet.
Nem, csak ezek a háborús flashbackek, tudod, hogy felébresztelek, és elkezdem a portszámokat csinálni.
Hát ez nem nehéz. 1, 2, 3. És 65.530-ig elalszolt.
Igen, a jó informatikus a portokat számolja, elalváshoz, nem a bárányokat. Egy port blokkolva, még egy port.
Azért nem engedik be. Azért nem engedik be a takarítót sem a szerverten, mert letörli a port.
Igen, ez klasszikus, ez már poros.
Na igen, és ugye a telnettel az a probléma, hogy semmiféle encryption-t nem használ. Ugye ma már a telnet helyett azért az SSL, amit ő preferálnak.
Ez a ma már 20 éve.
Hát ő ma.
Nem. Jó, egyébként hát nem úgy.
Hát látod, hogy...
Nagyon igazad van egyébként.
Hogy nem igaz, hogy már 20 éve, mert ugye ez az érdekesben, hogy 2020-ban ez ilyen számokat tud produkálni, ez egy ilyen nagy scan volt.
Pontosan.
És hát nem csak az a probléma, hogy telnet, hanem hogy szerezték meg a credentialt, ugye nyilván majd van egy ilyen automatizált scan, ami, hát nem is tudom, sodán vagy ilyesmi segítségével szkennelte ezeket az eszközöket.
Vagy ilyesmi, vagy nem.
Ezek a pontatlan hír.
Én CSS mitől én többet vártam volna.
Nem, a vagy ilyesmi, az azt jelenti, hogy sodánnal is.
Meg lehetett a CensiCO is, meg még más is.
Gyere, szenged, fogd meg a kezem.
Vigyel, nem, én... Kiállok melletted.
And stuff.
Szóval hacking and stuff.
STB.
És hogy az volt a technika, hogy először megpróbálják a sima factory admin password című default credential-öket. Ez 80%-ban működött, vagy ilyen nagyon egyszerűen kitalálható jelszót, password 1 és barátait, és hát így sikerült ezt a óriási számot, hogy mondtam, több mint 500 000 credential gyűjtöttek össze és publikáltak. A cikk írójának sikerült elérnie konkrétan azt a személyt, aki ezt a scant csinálta, meg leakelte ezeket a credentialöket. Ő elmondta, hogy kifejezetten IoT botnethez gyűjti a lelkes jelentkezőket. Úgyhogy ez most már tényleg kezd ismerően trendé válni, hogy a botneteket már az IoT eszközök adják. És hát a tanulság nyilván van az alap, hogy egy az, hogy ne használjunk telnetet, másrészt meg a default credential-t, azért azt változtassuk meg, bármilyen eszközt is használunk.
Szerintem a telnetet nem használunk, csak ott van. Tehát inkább az a gond, hogy nem tiltjuk le.
Erre gondoltam.
Hát nem mi, hanem akik létrehozzák azt az IoT eszközt.
Igen, de ugye most bármit feltelepítesz a gépet, de a telnet biztos, hogy ott lesz, és nem tiltod le, mert jó, nem érdekel. Tehát, hogy ez a hardening rész, ez mindenképpen fontos lenne. Vagy hát, hogyha a defaultból úgy jönne, hogy le van tiltva, nyilván az a másik lehetőség.
De azért van, mert régen a Linuxok úgy jöttek, hogy tele voltak telnetekkel, és most már nem nagyon tudsz úgy installálni egy modern operációs rendszert, hogy azon telnet legyen. Tehát az komoly erőfeszítéseket kell tenni, hogy legyen. Inkább az a gond, hogy az IoT eszközöknél ezek tényleg ilyen embedded cuccok, és ott még hajlamosak ezek benne maradni, és a felhasználó nem is tud róla. Tehát ha tudna róla a felhasználó, és mondjuk rajta lenne egy papíron ráírva, hogy először változtass meg, légy szíves, vagy tiltsd le a telnet hozzáférést, ha nincsen szükséged, akkor valószínűleg megcsinálná. Nem tudom, emlékeztek-e, hogy a switcheken, meg a routereken, amiket veszel, régebben volt egy olyan ragasztó, egy ilyen matrica, végigragasztva az összes porton, hogy ne tudj beledugni semmit, rá volt írva, hogy read the DVD first. És én találtam egy ilyet otthon, és ott volt rajta a matrica. És tényleg az volt, hogy be kell dugni a DVD-t a gépbe, ott elindítottad a PDF-et, elolvastad, hogy mit kell vele csinálni, és akkor utána leszetted azt a izért onnan, és kezdett, nyilván senki nem tette be, és én se tettem, csak letéptem róla a papírt, és bedugtam a cuccot, és csináltam, de valószínűleg, hogy ez csökkenteni. Ha valami hasonló lenne az IoT eszközökkel, akkor csökkenteni a kitettséget.
Hát igen, ez egy ilyen alapvető üzemeltetői kiber higiéniai szokásnak kéne ugye lenni, hogy gondold végig, hogy mik azok a szolgáltatások, amik futnak nálad, és amire nincs szükséged, azokat a portokat zárd le.
Megszkennelni kell. Egyébként ez egy nagyon jó történet olyan szempontból, mert pont a múltkor jutott hasonló dolog az eszembe, mindig ég a pofámról a bőr, amikor ilyen triviális szarokra van szó, mert mindig úgy érzem, hogy ez ma már nem téma, tehát ez egy 20 éves dolog, nekem erről már nincs pofám beszélni, mert ez...
Rasszizmus?
Igen. Nem. De nem az régebbi. Az ugyan, de egyébként az ugyanez a téma, az egy nagyon, ez egy több száz éves történet, és még mindig beszélünk róla. Rettenetes.
Meg kell.
Hát meg kell, de nem kéne igazából.
Angela is.
Nem ismerem Angelát.
Pedig meg kell.
Tudom.
Do me a favor, please. Get out of here. Get out of here, man. Shit, I'm saying.
Szóval a lényeg az az, hogy sosincs pofám ezekről beszélni, és ilyenkor mindig az jön, hogy de igenis ezekről kell beszélni, mert a való élet az az, hogy ilyen sérülékenységek vannak. Ugyanúgy az ember így már forgatja egy a szemét az SQL injection, meg a cross-site script, meg hasonló testvéreik, és akkor itt van egy ilyen, hogy bármikor itt vannak ezek a dolgok, és igenis továbbra is kell ezekről beszélni, mert továbbra is vannak problémák ezekkel.
Igazából felvehetnénk 5 adást, és azt loopolva kiad minden héten. SQL injection, mit tudom én, cross-site scripting, meg
phishing. 2 éve ezt csináljuk.
Nem kéne mindig felvenni hetente.
Ez nem igaz, mert rég volt data breachünk. Olyan nagy. Lesz egyébként. Hozza. Van egyébként. Van a tárban.
Csinálunk egyet, vannak Patreonjaink.
Jó, de ez megint oda viszel minket, hogy ez abból adódik, hogy ez a security by design gondolkodás, ez egyszerűen nem tud úgy igazán elterjedni. Mert ha belegondoltok abba, hogyha most nyilván nem tudom, hogy most 2020-ban hogy néz ki a programozóképzés, de például az, hogy akkor az OWASP top 10 az legyen mindenkinek a fejébe verve, aki programkódokkal foglalkozik, az már szerintem elég sokat segítene. Tehát IoT eszközöknél ugye mindig ide lyukadunk ki, hogy azt látjuk, hogy a gyártót egyszerűen nem érdekli a security.
Egyébként én pont a múltkor beszélgettem programozókkal, üzemeltetőkkel, stb. Ugye ez összemosódik, és relatíve pozitív érzés. Tehát úgy éreztem, hogy ők hallottak ezekről a dolgokról, és ezt nem tudom, hogy nyilván a hétköznapi munkáikban ezt mennyire veszik figyelembe, nyilván aki nem lelkiismeretes és tojik az egészre az. Tehát ez ugyanaz, hogy ha eleve rossz kódot írsz, akkor nem fogsz még a security-vel. És hogyha igényes kódot írsz, akkor valószínűleg igényesen leszel arra is, hogy security-vel foglalkozzál a kódírás közben, illetve a projektbe is már eleve bele van építve, hogy ezeket a funkciókat, illetve pontokat figyelembe fogjátok venni, miközben fejlesztetek. És tényleg pozitív dolgokat hallottam, úgyhogy el tudom képzelni, hogy ez tényleg fejlődik.
Én is abszolút amúgy, nehogy valaki magára vegye. Csak azt mondom, hogy több. Olyan egyszerű kis dolgokkal lehetne megelőzni elég nagy problémákat, hogy valóban ez, amit te is mondtál, szerintem ezért dühítő egy kicsit ez, hogy mindig ugyanilyen hírekkel jövünk úgymond elő.
Hát szerintem ez nem dühítő, tehát ez ilyen alapvetés, hogy ezek történnek, hiszen ezek a nem tudom, támadási vektorok, tehát ezzel nem tudom mit csinálni, ez ilyen pont.
Meg közben jó szórakozunk. Jogom
van dühösnek lenni.
Hát neked semmi, sincs jogod itt. Neked jogod van a CISSP-nek lenni.
De annak nagyon. Én most felszállok Szengernak a boomer motorjára. Hátulról megölelem Szenget, és közösen fogunk szakítani a boomerség, illetve az IoT strádáján a motoron. Mert egyébként volt egy sérülékenység, hát egy 2-3 hete, de nem sikerült róla beszélnünk, viszont úgy gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes dolog. És ezt mindenképpen behoztam ide, úgyhogy nézzetek el nekem, hogy ilyen régi out of date dolgokról beszélünk, főleg így a IT security világában, ahol ilyen napra késznek kell lennie igazából, de hát ez van. Miről beszélek igazán? A Ripple 20-ról beszélek, ami valójában nem egy sérülékenység, hanem 20 sérülékenység, és a Ripple effektusról kapta a nevét. Mi történt?
Az meg arról a tornászról, a Ripple rónairól, nem?
Minden bizonyja.
Nem az azért Jack the Ripple, vagy?
Várjál. Ne, velem ezt ne.
Egyébként ilyen a vágószoftver is.
A Ripple? Nem ismerem.
A kaszás.
Az a Reaper. Ezt most véletlenül pont tudtam. Na, figyelj, mondom, mi történt. Bezártam. A fene egye meg. Tudom, azt hiszed, nem tudom fejből. Bármit el tudok mondani. Ki is találom. Na, nem, azt nem, arra nem emlékszem, hogy melyik kutatócsapat volt, mert azért a kutatócsapatot azt mindenképpen érdemes... Hát azért nekik is legyen valami dicsőségük, hogy a hekkés lángosban beszélünk róluk. Meg ugye egyébként az egész világ beszélt róluk körülbelül 2 héten keresztül.
Várjál, állj meg. Ripper rónai festő volt, nem sportoló, bocsánat.
Biztos, hogy volt
a
egy.
A Ripper testvérekkel keverednem.
Igen, 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 velük.
Igen, és most jön egy tripperes poén. Na gyerünk, Katarina, toljad a tripperes poén.
Hogy is volt ez az általános műveltség kérdés?
következő alkalommal irodalom lesz.
Következő kvízben festőkről fogunk meg minden ilyesmiről.
Na, szóval akkor a Yesov kutatók voltak azok, akik megtalálták ezt a 20 darab sérülékenységet, és miről is van szó igazából. Arról van szó, hogy van egy kis amerikai cég, ez a Trek Inc., Inc., és...
Azt hittem, hogy mondja, tetoválással foglalkoznak, azért Inc.
Nem, Inc. Mondjad szemben, láttam, hogy fölhördültél. Nem, PTSD mi? Jó, oké. És mit csinál ez a kis cég? Ez a kis cég egy pici szoftvert fejleszt, ami egy gyakorlatilag egy TCP/IP stack, hát ez egy program részt tesz lehetővé, és ez a kis cég egy TCP/IP stacket csinál. Mi az a TCP/IP stack? Ugyebár ahhoz, hogy eszközök tudjanak hálózaton kommunikálni, ahhoz ugyebár kell leprogramozni egy programot idézőjelesen, ami ezt a kommunikációt szoftveres szinten lekezeli. És hogy ezt ne kelljen minden egyes alkalommal újra létrehozni, ezért erre már van egy könyvtár, amivel ezt meg lehet valósítani. És ez a cég egy ilyen csomagot biztosít IoT eszközökhöz. És ezt nagyon-nagyon sok cég használja, ezt a csomagot, és akár hogy nem volt, találtak ebben 19 darab sérülékenységet, köztük távoli kódvégrehajtást is, és ez úgy nézett ki, hogy körülbelül, hogyha küldenek egy előre megszerkesztett TCP/IP csomagot egy ilyen eszköznek, ami ezt a könyvtárat használja, akkor azon az eszközön lehet kódot futtatni. Tehát ez az álom sérülékenység. Az összes eszköz, ami ezt a cuccot használja, jelszó nélkül, minden nélkül, eleve hálózaton van, mert ez egy hálózatos csomag, tehát ez eleve ott van. Oké, lehet, hogy nincs interneten, de mondjuk tételezzük fel, hogy az interneten is ott van. Ha ez ott van, akkor ezt be lehet neki küldeni, és azt csinálsz az eszközön, amit akarsz. De csak hogy perspektívával tegyük, kik használják ezeket a dolgokat. HP, Schneider Electric, Intel, Rockwell Automation, Baxter, egészségügyi eszközöket csinálnak, szállításban használják, ICS rendszerek, Enterprise-ba, Energia, Telekomban. Tehát gyakorlatilag nagyon-nagyon-nagyon sok helyen felhasználják, és még egyszer hangsúlyozom, ez csak egy kis alkatrész az eszközöknek. Ebben a kis alkatrészben van egy hiba a hálózat kezeléssel, és gyakorlatilag meg lehet nyomni az egész eszközt. Körülbelül szerintem több mint 20 CVS számot kaptak, úgyhogy ezt most fel fogom olvasni. Nem, ezt most nem fogom felolvasni, de van 20, több mint 20 CVS számuk is. Még nem publikált, nyilván van honlap, van logó, nem túl fancy, nincs ilyen, nem tudom, ilyen kiskutya, meg cica, vagy nem tudom, nem valamilyen ilyen ripple effektust tettek bele a logóba, de van honlapjuk is hozzá, de ez tényleg egy komoly cucc. Segítenek a felderítésében ezeknek az eszközöknek, tehát ez egy olyan dolog, hogy ezt a gyártónak utána kell járnia, hogy ők mit használtak anno fejlesztés közben. Tehát ide nagyon vissza kell menni, ugyebár én vettem mondjuk egy alaplapot, vagy egy nem tudom milyen alkatrészt, én mint gyártó, és én felhasználtam valaki másnak az alkatrészét, és így, tehát így gyakorlatilag vissza kell követni a termékedet, az IoT termékedet, majdnem a teljesen az elejére a gyártásnak, annak érdekében, hogy megtaláld, hogy mi lett felhasználva itt anno a fejlesztés során. Nagyon nehéz a beazonosítás. Állítólag a Yesov kutatók, azok, akik jelentkeznek náluk, és mondjuk nem Pistike, biztosítanak egy szkenner túlt, amivel meg lehet szkennelni az eszközöket, és meg tudod azonosítani vele, hogy használ-e ilyen library-t, vagy nem használ ilyen library-t. Egyébként maga a sérülékenységnek a részletes leírása még nem publikus. Ezt ők augusztusban fogják majd publikálni a Black Hat-en. Én egyébként nagyon kíváncsi vagyok rá, mert ez egy baromi érdekes sérülékenység, mert hatalmas kihatása van. Nagyon nehéz megtalálni az eszközöket, hatalmas az átütő ereje a sérülékenységnek, nagyon könnyű kihasználni. Természetesen a honlapjukon van videó bemutató, ahogy demonstrálják, hogy hogyan működik ez a dolog. Hát nem látsz rajta sokat, mert elindítja a scriptet, és van rajta admin joga. De maga az egyszerűsége ennek a dolognak félelmetes. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon király és nagyon-nagyon ügyes dolgot hoztak létre a srácok, és így lesz egy pici cégből, egy pici amerikai cégből, aki ezt a szoftvercsomagot lefejlesztette, egy nagyon fontos amerikai cég. Úgyhogy ezt nagyon, én személy szerint nagyon várom a Black Hat-en az ő előadásukat, mert ez egy nagyon érdekes dolog.
De említetted a Remote Code Execution-t, hogy ezek itt a szent grál, és a mindenki ezt akarja. Tehát ez a legjobb, ami egy bug bounty-hez történhet, vagy hack-hez történhet. Találtak a Zoom-nál is egyet, képzeld el. Rég nem volt Zoom hírünk.
Ezt akartam mondani, hogy Jézusom, szegény Zoom.
Úgyhogy erről fogok kicsit most mesélni. Ez az AeroPatch találta, és az az érdekessége, csak Windows 7 és előtte lévő Windows-okkal működik, ugye már az, ami már outdated, vagy nem támogatott op-rendszer.
Akkor most én az XP-n veszélyeztetve vagyok ezek szerint.
Elégedhető teljesen, hogyha zoomolsz rajta, úgyhogy ne
zoomolj. Éve, igen.
Viszont ugye szoktátok mondani, hogy azért nem eszük olyan forronakását. Hát itt is ez van, hogy alapvetően kell user interaction hozzá, tehát bele kell kattintani, meg kell nyitni a dokumentumot, blablabla. Bla, bla. Úgyhogy nem ennyire egyszerű a szituáció.
Mondjuk azért egy dokumentumot megnyitatni egy userrel, ez nem mindig nehéz. Tehát én erre már nagyon faramuci helyzeteket láttam, hogy ha egy megfelelően elhatározott és magabiztos user találsz, ő bármit megnyit neked, tehát.
Viszont felmerült a kérdés, hogy miért publikálták. Tehát, hogy van egy ilyen industry standard, hogy 90 napot illik várni a gyártónak való jelzés és a publikálás előtt, hiszen legyen ideje felkészülni a gyártónak a patchelésre, és hogy kérdezték, hogy miért tették. És Mitya Korsek, az AeroPatch-nek a co-founder-e nyilatkozott, aki egyébként szlovén származású, és hogy el tudjuk helyezni ezt földrajzilag, Szlovénia amúgy a teljes nevén a Szlovén Köztársaság Közép-Európa déli részén az Alpok lábánál terül el. Nyugaton Olaszország, délnyugaton az Adriai-tenger, délen és keleten Horvátország, észak-keleten Magyarország, északon Ausztria határolja. Csak hogy így tudjuk, GDP. Hogy földrajzilag hol van. A GDP az nincs meg, viszont azt tudjuk, hogy 91-ig Jugoszlávia tagállama volt, 91-ben független állam lett, 2004 május 1-je óta EU tagállam, és 2007. január 1-én csatlakozott az Eurózónához. Csak hogy...
És mindig nagyon ügyesek voltak a játékhatárok nélkülben.
Illetve egy érdekesség, a Szlovéniában van egy Jeruzsálem nevű város, illetve egy ahhoz kapcsolódó borvidék is, ahol nagyon finom borokat lehet kóstolni.
Miket nem tanulunk itt a hekkislágosban, gyerekek?
És egyébként az átlag életkor nagyon magas ott, hiszen ott élnek a szlovének.
Get out of here! Hogyan kell az értéket lerombolni?
Szóval Korsek azt nyilatkozta, hogy hát ő nem is érti, hogy ez miért gond, hiszen nem mutatták meg a POC-t, tehát nem mondtak el részleteket róla, csak annyit mondtuk, hogy van ilyen, meg bemutattak egy videót, amiben amúgy látszik minden.
Mondjuk a Ripley-k is, hogy ezt csinálták, ha azt nézzük, mert ők is bemutattak egy videót, de nem publikáltak róla részleteket.
Igen, tehát hogy ez volt így a reakció, de a Zoom az nagyon aktívan dolgozik azon, hogy kijavítsa ezt a hibát, és hamarosan érkezik a patch. Ja, addig is zoomoljunk tovább az index felé. Én ezt nem teljesen értem a következő hírt, mert mint hogy értem, ugye ez a eléggé felkapott, és HVG is, és index is, és már mindenki is beszélt róla, hogy a nemzeti konzultációs weboldalon sérülékenység van, hát nekem az egész oldal és sérülékenység csak az elmém ellen, tehát hogy...
Ilyenekben nem megyünk bele.
Ja,
tehát...
értem.
Na, de azt tudod, de láttad a képet egyébként. Aki nem tudná, volt egy kép. Az egész történet egy képpel kezdődött, amin látható volt, mi volt rajta látható, egy darab a browserből.
Aha. Hát ugye a forrás.
Hát ez nem egészen a forrás volt. Forrásnak nézheti valaki, de ez valójában nem a forrása volt az oldalnak, hanem ez a Laravelnek volt a Laravel egy framework, egy PHP framework, ebben applikációkat írunk, azért framework, hogy könnyebb legyen benne applikációkat írni, sok hibától megvédi a fejlesztőt, illetve sok órától megkímél, amit nem kell saját magának fejlesztenie, és ennek a Laravel frameworknek van egy debug funkciója, mint nagyon sok másik frameworknek is, ez a fejlesztés közben segíti a fejlesztő kollégákat, hogy meg tudják találni a hibákat, hogy esetleg ilyeneket vétettek volna. Na most a probléma az, hogy ezt a debug funkciót, ezt kiszoktuk kapcsolni produktív környezetben, és hát a képen arra utaló jelek vannak, hogy ez a debug funkció az oldalon aktiválva van, és ott látható az adatbázisnak a neve, az adatbázisnak a címe, a felhasználónév és a jelszó. Tehát ez gyakorlatilag ezt úgy kell érteni, hogy belül az ő hálózatukban a webszerver hogyan kommunikál az adatbázissal, de ez kívülről nem elérhető, ez csak az ő szerverük kommunikál hátul az adatbázissal, és ez oda ki van írva ebbe a debug message-be. És erről volt egy screenshot darab, és fölül meglátható a nemzetikonzultáció.com.hu.org, stb. És hát ez körbe ment, és megkérdeztek szakértőket is állítólag, és a nevét elhallgatni kívánó IT-biztonsági szakértő, az azt mondta, hogy ha ez igaz, akkor ez egy olyan orbitális biztonsági rés a konzultációs oldalon, hogy az valami egészen lenyűgöző. Na most ez sajnos nem igaz. Ez a létező, állítólag létező biztonsági szakértő, ez valószínűleg...
Ez gondolom a takarító nő volt.
Nem tudom, de ugyebár ez elég erőteljesen erősítette ez a kijelentés a narratíváját az Indexnek, mert minden ilyen típusú honlapnak, hírportálnak, aki mondjuk a kormány ellenes, és ha most megnéztünk volna szerintem egy kormánypárti híroldat, akkor nem tudom, mi lett volna, hogy
lett volna
ez egy update valójában.
Nem, az Origon az lett volna, hogy friss hír, nemzeti konzultáció világ legbiztonságosabb oldala egy friss felmérés szerint.
Igen, szóval egyértelműen látjuk, hogy mindig van egy narratíva, és én mindig szeretek erre a hangsúlyt fektetni, hogy én szeretem, hogyha tényszerűek maradunk. Ez nem egy orbitális hiba, ez nem egy elegáns dolog, hogy ez kint van. Debug funkcióban nem tartunk produktív oldalt, főleg nem a Nemzeti Konzultációs Irodának az oldalát. Ezzel az információval a nagyon nagy dolgot nem lehet csinálni, mert ugye a megkérdezett, a nevét elhallgatni kívánó szakember azt mondta, hogy figyelj, ha van más sérülékenység is az oldalon, márpedig ha a kép ezt a hiba valódi, akkor az alapján nem kizárt, hogy van, akkor az elképesztő, hogy ki lehet nyerni nemzeti konzultáció során begyűjtött adatokat ebből az adatbázisból. Ez olyan körülbelül, hogy ha beütöm a térdem, és fejbe lőnek, akkor meg is halhatok. Tehát, hogy azért, mert van ez a idézőjelesen, ez egy misconfiguration, és ez egy information leakage igazából.
Jó, information disclosure, de figyelj, most egy kicsit én leszek az ördög ügyvédje.
Na.
Aki nem beszél a mikrofonba.
Aki most már a mikrofonba beszél, a nevem elhallgatását kérő biztonsági szakértő lettem hirtelen. Következő, nem csak én, te is egészen biztos, hogy Pentest Reportban nyilatkoztunk olyat, egy information disclosure sérülékenység során, ami mondjuk csak annyi volt, hogy a webroot mögött lévő file-rendszer pathot megmutatta mondjuk, vagy egy PHP verziót megmutatott, már arra azt mondtuk, legalábbis én írtam már ilyet reportba, hogy ez önmagában nem egy nagy dolog, de felhasználható az információ további támadások támogatására. Vagyis hiába, lehet, hogy van nekem mondjuk egy izém, van egy remote code execution-em, vagy akár csak egy tudok, mondjuk egy code injection-em, tudok PHP kódot beküldeni, nem ér semmit az egész, de ha tudok PHP kódot beküldeni, és van egy adatbázis host nevem, user nevem és password-em, akkor viszont tudok beküldeni konkrétan adatbázis lekérdező kódot, és ez működhet. Tehát igazság szerint nem butaság ez a része a dolognak, hogyha van más sérülékenység, nem csak az oldalon, egyáltalán a szerveren, mert azon a szerveren lehet több oldal is. Tehát, hogyha azon a szerveren, sőt, akár az is lehet, hogy a szerverrel egy hálózaton lévő másik szerver sérülékeny. Tehát itt ez egy elég komplex dolog, akkor ezt az információt ezt föl lehet erre használni, és ugye ha én nem nyilatkoztam volna ilyet soha Penetration Testing Reportban, akkor valószínűleg azt mondanám, hogy ez tényleg így van, de én azért én szoktam ezt így leszoktam írni, hogy igen, oké, tényleg nem nagy cucc, hogy látszik, hogy mi a webszervernek a verziója, meg látszik, hogy mi a webszervernek az ilye.
Pont ezt akartam mondani.
Ezeket fel lehet használni. Igen. És ezt is, ez egy adalék. Egy adalék.
Ez egy nagyon fontos adalék.
Hogy egy mélyebb és célzottabb támadást lehessen kivitelezni, és akkor egyből nem az van ott, hogy tapogatsz a hálózaton, meg keresed itt, hanem így célzottan. Code injection, hoppá, akkor egy adatbázis lekérdező kódot beküldök, puff, egy PHP library-vel, és pikpak megvan a cucc.
Pontosan, csak hogy kibővítsem még azt, amit mondtál, és a te narratívedet erősítsem meg. Maximálisan egyetértek. Számtalanszor fel én is, saját magam is, ugyebár ezt fel kell sorolni egy penetration test report folyamán, hogy például nem tudom, miért csinálják ezt, de nagyon sok webapplikáció, webserver, stb. Elmondja magáról, hogy én ez és ez vagyok, és ez a verzió számom. És ez egy olyan információ tud lenni egy támadónak, csak az, hogy elmondja neked, hogy én egy ilyen framework vagyok, és ilyen verzió számom van, ami alapján már egy támadás sokkal célzottabban meg lehet lőni. Tehát, hogyha tudom, hogy melyik verzió van rajta, esetleg utána rákeresek ExploitDB-ben, vagy bárhol az internet, hogy milyen sérülékenységek vannak ehhez a verzióhoz, már tudok támadni. Tehát minden egyes információt, amit el lehet rejteni, azt érdemes elrejteni egy webszervernél, ami kint van a világon, és csak arra vár, hogy üssék, mert ugyebár a támadási felületet csökkented. Igen, teljesen egyetértek. Ahogy mondtam, tehát egy debug page-nek egy produktív oldalon nem szabad kint lennie. Ettől így önmagától nem fognak meghalni, valószínűleg, de elég nagy eséllyel értékes információt leakelnek magukról. Tehát most már tudjuk azt, hogy Laravel van rajta, tudjuk azt, hogy mi az adatbázis, tudjuk a jelszavát, tudjuk a felhasználó nevét, és hogy melyik IP címen van az adatbázis. Tehát ezek csúnya dolgok, ezeknek nem szabadna kint lenniük, nem szabadna ott lenniük.
Pontosan szerintem is itt narratíva szempontjából csúszott el a dolog, mert hogy azt gondolom, hogy enumeráció szempontjából ez nagyon fontos infókat tudtunk meg. Az más kérdés, hogy ugye exploitálni mennyire könnyebb, vagy mennyire lehet ezekkel az információkkal. Itt szerintem is az volt a hiba, ez úgy lett tálalva, hogy itt van egy olyan tátongó sebezhetőség, amit azonnal bárki ki tud használni.
Mondok egy példát egyébként, ez egy játszós gép volt, ez egy játszós feltörős gép volt, ez az egyik kedvencem mai napig, teljesen valótlan, viszont nagyon király, hogy ugyebár úgy történik egy támadásnak az előkészítés, hogy megszkenneled a célzott gépet. És az Nmap scan, a scan az visszaadta, hogy ez egy Linuxos gép, ilyen és ilyen webszerver van rajta. És akkor elkezded nyomni ezt a dolgot, és hát két nap múlva kiderült, hogy ez csak hazudta magáról, hogy Linux valójában egy Windows volt. És a Windowsos, tehát teljesen más volt a targetem. Soha nem fognak rajta lefutni. Ebből látszik, hogy milyen fontos az, hogy egyrészt visszatartsd az információt a támadóittól, illetve a legjobb a misinformation, mert konkrétan beviszed őket az erdőbe. Nyilván ez az egy nem fog téged meg, tehát a misinformation téged nem fog megvédeni, attól még egy biztonságos applikációnak kell ott lennie, de hogyha tudod hátráltatni a támadódat, illetve teljesen félre is tudod vezetni, és nem adsz neki információt, az eléggé a javadra tudod fordítani. Ezt mindenki érzi, hogy ha nem tudod, hogy mit támadsz, akkor elég nehéz támadni.
Vagy ha rosszul értékeled azt, hogy mit támadsz. Tehát,
igen.
Igen. Volt egy, talán Besides-on volt egy előadás, ami arról szólt, egy ilyen védelmi stratégiáról szólt, hogy védelem dezinformációval, és ott konkrétan arról szólt az egész, hogy szándékosan megváltoztatták a webszervernek a típusának az azonosítóját, és olyan információt jelentett magáról, ami teljesen téves volt, és hát igazából az volt ott a fő üzenet, hogy a támadónak általában egy célpontra meghatározott időkerete van, és effort kerete van, erőforrása, mert nem mindig fér össze egymással a kettő, tehát hogyha
pénzt kell keresni,
egyel nem ragadhat le egynél, menni kell tovább, és hogyha nagyon sokáig tart, és nem sikerül, akkor megy tovább. Na most, hogyha azt az effort, azt a keretet, azt az időkeretet, azt a pénzkeretet, az erőforrást, ami neki rendelkezésre áll, le tudjuk meríteni azzal, hogy téves payloadokat küldözgettetünk vele, mert azt hiszi, hogy MySQL van, közben meg PostgreSQL van, vagy azt hiszi, hogy Apache van, közben meg egy Nginx szolgálja ki, és így tovább, akkor jó eséllyel fel fogja adni, mielőtt még célra vett, vagy akkor az ajtcsap, hogy egyszerűen nem lehet nem észrevenni.
Ugye ez a layer defense koncepciónak is tulajdonképpen a két lényege, az egyik ugye ilyen több rétegű a védelem, többféle kontrollokat kell alkalmazni. Ugye pontosan ez a lényeg, hogy egyrészt az, hogy késlelteti a támadót, szóval nagyobb eséllyel fogod észrevenni, hogy valaki tart az értékes adat felé. Másrészt meg pontosan ez is benne van, hogy egyszerűen feladja egy idő után és visszavonul.
Ezen a ponton szerintem álljunk meg egy másodpercre még, és tisztázzunk egy fogalmat, illetve beszélgessünk el egy dologról. Szerintem két év alatt erről még soha nem beszéltünk, ez a security through obscurity fogalma. Ezt nagyon sokan félreértik, köztük én is félreértettem egészen addig, amíg nem ástam bele magamat ebbe a témába. A security-ben általánosan elvetett, illetve kinevetett témakör a security through obscurity. Ez azt jelenti, hogy biztonság obszkürítás, tehát furcsaság által. Mire gondolunk itt? Az egyik legegyszerűbb, legkézenfekvőbb téma az, hogy az SSH portot, amit mindenki tudja, hogy a 22-es porton van, átraksz egy teljesen másik portra, ahol úgy egyébként nem szokott lenni. És erre szokták azt mondani, hogy ennek nincs értelme, mert ez nem védenek, nincs oka. Viszont van. Csak nem egészen az, amire az emberek gondolnak. Miért nem jó ez? Illetve, hogy miért szokták azt mondani, hogy security through obscurity miért nem jó? Ez a kifejezés, ez abból az időből származik, amikor még a biztonság nem volt egy olyan megszilárdul dolog, mint jelenleg. Régen nagyon sok olyan alkalmazást írtak, ahol például az admin felület admin felületen nem volt jelszó, egyszerűen csak egy olyan linken volt, amit nem tudtak az emberek. Tehát az információnak a hiánya volt az, ami gyakorlatilag a biztonságot jelentette az applikációnak. Tehát mondjuk nekem az admin felületemet mondjuk átteszem egy másik portra, egy webszerveren, és én tudom, meg a kollégám tudjuk, hogy ez a 822-es porton van a webszervernek az admin felülete, és mondjuk nincs rajta admin jelszó felhasználó páros jelszó. Nem, user jelszó felhasználó páros. Tehát maga az egyetlen védelme az oldalnak az obszkuritáson keresztül van, hogy nem tudja a másik, olyan furaság, tehát van egy ilyen hülyeség. Ugye ebben régen, nem is tudom, volt egy olyan hír is, hogy a ping parancs is egy ilyen nem tudom milyen dolog volt, és azáltal, hogy egy fura ping parancsot leadtál a katonai hálózatban, ezáltal a rakétákat tudta, ez nyilván nem igaz, vagy nem tudom, mert pontosan volt egy ilyen városi legenda, hogy egy furán megparaméterezett ping parancsal lehetett rakétákat indítani, és csak azon múlott az egész, hogy az emberek nem tudták, hogy ezt így kell megparaméterezni. Tehát ez egy ilyen jelszóként működött. Nem tudom, valahol olvastam, vagy valaki mesélte. Biztos ez nem voltam magamnál. Lényegtelen. A lényeg az, hogy az obszkuritás jó. Az egyetlen lényeg az, hogy nem szabad, hogy ez a biztonságot adja. Tehát
ez legyen az egyetlen.
Igen. Tehát az applikációdnak biztonságosnak kell lennie, a jelszónak biztonságosnak kell lennie, az SSH-nak fel kell, hogy legyen patchelve, viszont nem kell, hogy kint legyen, és hogy mindenki lássa. Tehát, hogyha kint van a 22-es porton az SSH-d, akkor az összes SSH-szkenner meg fogja találni. És hiába van az, hogy a security-d maximális, tehát, hogy senki nem fogja találni, miért akarnád, hogy mindenki lássa? Tehát elrakod onnan, hogy ne legyen ott szem előtt. És már is még idézőjelesen biztonságosabb vagy, tehát nem vagy annyira szem előtt. Egyszerűen csak elbújsz. De ettől még önmagában az SSH-nak biztonságosnak kell lennie. Ez egy ilyen plusz réteget ad, igazából a láthatóságból veszel vissza. De önmagában ennek biztonságosnak kell lennie. És ez pont egy ugyanilyen dolog, hogy például a webszervernek a verzióját nem utassuk meg feleslegesen. Általában lehet olyat, hogy server headert kikapcsoltatunk, és akkor már nem küldi azt, hogy válaszképpen, hogy én ez vagyok, és ekkor születtem, és itt lakom, és ez az anyukámnak a neve körülbelül, mert így szoktak bemutatkozni a webszerverek defaultból, még most is, manapság is.
A jól neveltek.
Még az oprendszert is belerakják.
Igen, nagyon jól neveltek, nem értem miért. Senkinek nincs rá szüksége, a kutya nem kíváncsi rá, a támadóinkat leszámítva körülbelül. Úgyhogy ez egy ilyen tipikus dolog, hogy ezeket mind kikapcsoltatjuk, és akkor szokták mondani, hogy security through obscurity. Nem. A security az az applikációdban van, az a webszerveredben van, az, hogy fel van patchelve, az, hogy van rajta rendes jelszó, az, hogy van rajta 2FA. Ez csak egy plusz réteg az, hogy nem feltétlenül teszed ki magadat mindenkinek, aki arra jár.
Hát igazából az átlag felhasználó, ha megfelelő portot választasz, még NMAP-al sem fogja megtalálni az SSH-rat, mert az NMAP paraméterezés nélkül nem megy végig az összes porton, hanem egy diszkrét port listán megy végig. Tehát, hogyha olyat tudsz választani, ami nincs ebben benne, akkor nem fogja megtalálni. A robotokról, amik meg 7x24-be szkennelik a SSH portokat, azok meg főleg nem.
Azok rámennek a 22-re? Ezen a szerveren nincs 22, megyek tovább.
Így. De egyébként meg, ha valaki kiszemel téged, és konkrétan téged akar, akkor azt meg úgyis meg fogja
azt
találni.
Azt meg fogja találni, tehát azzal nem véd, de legalább nem fogsz minden egyes kínai bottal szóba állni. Teljesen felesleges. Úgyse tud bejönni, mert biztonságos az SSH-d.
Itt van most egy ilyen nagy felhördülés, hogy most úristen, ez milyen, meg mit tudom én. De igazság szerint, ha valaki meghallgatta azt a 130 adást, amit eddig leadtunk, mindig volt valami hasonló más országokban, Ázsiából, az Európai Unióból, vagy Amerikából, mármint a kontinensre gondolok, vagy éppen Afrikából, tök mindegy, valahonnan, és Ausztráliából is talán már. Lényeg az, hogy miért lennénk mi kivételek, hibák vannak. Most nem akarom mentegetni azt, aki csinálta, igen, hibázott, bum, tanult belőle, remélhetőleg várható volt, ugye, sőt, biztos, hogy van még több csontvázis így a szekrényekben, nem csak itt mindenütt, ahol számítógépet használnak.
Nálam, nálad mindenhol vannak problémák, tökéletes rendszer nincsen. Az a vicces egyébként, hát nem vicces, de én ezen gondolkodtam el, basszus kulcs, hogy egy ilyen kép, nem tudom, láttátok, tehát ez egy ilyen 640x480-as kép volt körülbelül, és tényleg csak a negyede látszott rajta. Egy ilyen képet megcsinálni, ugye egyébként, én nem mondom, hogy ez hamisítvány volt, de ezt olyan egyszerű hamisítani. Én most hazamegyek, csinálok egy képet arról, hogy feltörtem a, nem tudom, az Orbán Viktornak a Facebookját, és kirakom a Reddit Hungary-re, és holnap lesz belőle egy indexes hír, meg egy HVG-s hír. Tehát a fene se tud, simán el tudom képzelni, hogy ez igaz, mert ez nem egy olyan horderejű sérülékenység volt, tehát hogyha valaki kamázni akar, akkor ennél sokkal nagyobbat lehet kamázni, tehát valószínűleg igaz, mert egyébként nem látom értelmét, de az, hogy egy screenshotot így elhiszünk, egy ilyen rossz screenshotot mindenféle izé nélkül, azért ez elég olyan, nem tudom, tehát hogy ebből már lehet hír, és ebből már ez körbe mehet az országban egy ilyen, hát mondjuk fos. Ez volt a szomorú. Egyébként nyilatkoztak, hogy izé a NIMS a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató, hogy ők övéki a cucc, minden biztonságos, ők megtesznek mindent annak érdekében, hogy minden biztonságos legyen, továbbra is minden biztonságos legyen, és nem kell aggódni. Egyébként nem erősítették meg azt, hogy ez valóban volt. Megnézni meg senki nem merte, mert már mindenki tudja Magyarországon, hogy megbízás nélkül, hogyha ilyet csinálsz, akkor már fekete kalapos hacker vagy. Úgyhogy nyilván nem nézte meg senki, hogy ez valóban igaz-e, ami itt a képen van. Ők meg nem mondták azt, hogy igaz. De biztosítottak mindenkit arról, hogy minden biztonságos. Én ezt a hírt most befejeztem.
Na, akkor lépjünk egyet tovább a WikiLeakshez. Julian Assange, szintén nem volt mostanában az adásban, pedig hát tök jó helye van nálunk itt mindig a szívünkben.
Hova raktad Juliant?
A mostani hír után.
Megvan. Na, egyébként ez egy nagyon rövid hír, csak azért hoztam, mert úgy megörültem Juliannek, mert olyan régen volt most már, nem tudom, talán még tavaly télen beszéltünk róla utoljára, hogy mikor, de emlékszem, hogy még hideg volt, hogy őt ugyebár végül átadták a mindenféle bíróságoknak, és Amerikában 18 vádpontban bíróságért állították a US Espionage Act kapcsán, és most erről jöttek új részletek. Állítólag olyan vádak is vannak, amik, hát igazából ezek eddig is voltak, csak ezeket most kiegészítették, illetve kibővítették, hogy állítólag ő más hackerekkel is kollaborált, és bíztatta őket arra, hogy törjenek be bizonyos helyekre, és hozzanak neki információkat. Állítólag volt konferenciákon is, ahol hasonlóképpen nyilatkozott, hogy őt meg lehet keresni, és akkor lehet neki adni a dolgokat. Illetve 2011-ben találtak információkat arról, hogy a LulzSec-kel együtt dolgozott, és adott nekik targeteket, hogy mit kell támadni, mit kéne támadniuk, és hogyha azokat felnyomták, azokat a szervereket, akkor ő kéri onnan az adatokat, és milyen adatokra lenne szüksége neki a WikiLeaks-en. Úgyhogy hát ennek nyilván senki nem örült, ez ilyen felbújtás kategóriában van. Igazából semmi új, csak ez ilyen kis érdekesség volt, hogy a két prominens személyiség, a LulzSec, aki 2011-ben nyomogatta, azt hiszem a Sony-ékat nyomogatták orba szájba, meg egyébként mást is, ott az volt az érdekes, ott van YouTube-on egy nagyon jó, mai napig mondom, egy nagyon jó interjú sorozat a LulzSec-nek a vezetőjével, Szabúval, ő volt az, akit elkaptak, mert egyszer rossz gépről jelentkezett be, és rossz usert használt, és ezzel gyakorlatilag az Operation Security-je hát lebukott idézőjelesen, és azonnal, és összetudták korrelálni, hogy ki ő, megkereste az FBI, és onnantól kezdve ő már az FBI-nak dolgozott. Úgyhogy ezt onnan tudják, hogy a Julian Assange-el együtt dolgozott, mert gyakorlatilag akkor már az FBI-on keresztül kommunikált a LulzSec, úgyhogy Julian Assange az FBI-tól kért ezeket a dolgokat, átvitt módon, de rajtuk keresztül ment. Úgyhogy, hát nem tudom, továbbra is várjuk, hogy Juliannel mi fog történni, szeretjük, küldjük neki az energiát.
Nagyon izgulunk érte, mint ahogy izgulok az F5-os hír kapcsán. Ninja, mesélj nekem erről.
Az F5 egy olyan eszköz, vagyis hát egy olyan gyártó, aki különböző hálózati eszközöket gyárt, és van egy olyan eszközük, nagy gyártó, egyik nagy név, és van egy olyan eszközük, hogy Big IP, ami egy ilyen, hát nem csak tűzfal, meg VPN, sőt, igazából VPN nem is csinál, hanem ez egy load balancer leginkább, de web application firewallként is működik.
Nem kifejezetten otthonra.
Ja, hát nem, ez egy nagyvállalati eszköz. Vagy hát
benne van elvélem, hogy big.
Hát ez meg a másik.
Komoly, very, very big.
Komoly vállalati eszköz, és hát egy elég komoly sérülékenység, illetve azok a kettő komoly sérülékenység került napvilágra vele kapcsolatban. Ezek az eszközök, ezek ilyen load balancerként funkcionálnak a internet felhasználói, és az internetet biztosító, vagy interneten szolgáltatásokat biztosító szerverek között helyezkednek el, megosztják a terhelést, leveszik, stb. És hát van most egy olyan sérülékenység, ez a kettő, ami CVE 2020-5902 és 5903 kódot kapta. Ezek remote code execution sérülékenységek, és azt hiszem, hogy ennek 10 per 10-es a CVSS szkória súlyossága. Tehát ezért ez egy elég ritka nagy sérülékenység, vagy ritka súlyos sérülékenység.
Benne van a nevében, hogy big. Tehát, hogy...
Big eye pin, big sérülékenység. Olyan azonosít, tehát autentikálatlan kód végrehajtási, vagy hát command végrehajtási, vagy parancs végrehajtási sérülékenység, aminek az eredményeképpen a teljes eszköz fölött átveheti az irányítást egy olyan felhasználó, aki hozzáfér a sérülékeny felülethez, és még csak be se kell rá jelentkeznie. Szerencsére ez a control interfészét érinti, tehát a management interfészét érinti, nem pedig azt, amelyiken az adat hát megy keresztül, jön, megy, és...
Hát ezek nem a nagy eszközök, ezt úgy kell képzelni, hogy nem ugyanazon a interfészen konfiguráljuk, mint amin használjuk a usage adatot.
Igen, szokott lenni management VLAN, ez egy management interfész, az általában a management hálózaton elérhető, de sok helyen azért ez ki van téve az internetre. És hát azt találták, hogy nagyon egyszerűen kihasználható az exploit, az már sólózva megtaláljátok, az már közé van téve, és konkrétan megy a kihasználás, tehát futnak a szkennerek és keresik. 8000, a Shodan szerint 8000 eszköz van kitéve ennek. Hát természetesen azonnal update-elni kell, van róla, vagy van hozzá egy firmware update, amivel ezt rendbe lehet hozni, illetve van egy-két olyan dolog, ilyen mitigation, ilyen workaround, amivel ezeket azért még az update előtt rendbe lehet tenni, és természetesen van hát snort, illetve egyéb IDS szignatúra is rá, ugyanis egyik, a kihasználásnak egyik ilyen jól ismertető jele az, hogy szerepel az URL-ben a pont-pont pontos vesző szekvencia.
Pont-pont pontos vesző.
Igen, és úgy néz ki a kihasználás, hogy...
Pont-pont veszőcske volt egy ilyen vers, nem?
Pont-pont pontos veszőcske. Úgy néz ki a kihasználás, hogy ezt az eszközt, a management interfészét valaki kitette az internetre, hogy onnan tudja adminisztrálni. Felhasználó név jelszó bejelentkezési ablak, ami szerinte védelmet biztosít, és ha valaki ezt meghívja, ezt az URL-t, ahol ez elérhető, és mögé írja azt, hogy per TMUI per login.isp per pont, pont, pontos vesző, és onnantól kezdve a sérülékeny ISP komponensnek az útvonala a fájlrendszeren, akkor tud parancsot végrehajtani, illetve vannak még fájlolvasásra használható ISP komponens, amit így lehet
meghívni.
Van
több is.
Igen.
Jaj, van sok lehetőség.
Fájl írásra is van lehetőség, természetesen megmondom, tetszőleges kommandot, tehát olyan parancsot, ami az op rendszerben van, azt végre tudja hajtani, meg egyéb dolgok is, tehát elég komoly súlyosságú ez a dolog. Mindenki, aki F5-ot használ, vagy adminisztrál, az valószínűleg erről már értesült, mert azért ezek tényleg nagyvállalati eszközök, és ott ez a hír, ez eljutott hozzájuk. Nem szabad halogatni, tehát ezt azonnal meg kell csinálni, mert szabadon van az egész.
Ez a 8000, ez ahhoz képest nem olyan sok. Tehát, hogyha belegondolunk, hogy világszerte hány dolgot szoktak találni, ez a 8000 ilyen eszköz azért nem egy borzasztó szám, szerintem.
Hát azért, hogyha belegondolsz, ezek nem feltétlenül a kis desktop gépek, hanem...
Nagyon nem.
Tehát
nem.
A 8000 az sok, hogy ha megnézed, hogy mögötte mi van.
Na jó.
Oké.
Okay. Hát nem 8000 céget tudsz vele ónolni, de mondjuk egy cégnek lehet, hogy több is van, de azért van egy-kettő ilyen. De igen, mindenképpen ez egy... Hát lehetne több is, de a 8000-nek se örülünk, na.
Nem, hát jó, figyelj, 8000 van kitéve az internetre, és ebből 2000 sérülékeny. Igazából ez a pontosabb adat. Jó, van egyedet, de akkor is, ez egy 2000, de gondolj bele, 2000 nagyértékű load balancer, ami azért egy, hát na, a súlyosságát nem tudom sehogy se érzékeltetni, de ez...
De ez elég, ez szerintem igen. A CISSP mit ajánl ilyen esetben egyébként?
Engem a 10-ből 10 meggyőzött, úgyhogy...
Te hiszel a CV
10-ből 10 CISSP azt ajánlja, hogy frissíts.
Igen.
Szóval kedves hallgatók, hogyha F5-otok vannak, a ti is nyomjátok meg a frissítést, mielőtt más nyomja meg a billentyűzeteken az F5-öt a frissítéshez. Úgyhogy találkozunk addig is jövő héten. Sziasztok!
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 Sziasztok!